Kegyelem nékünk és békesség Istentől, a mi atyánktól, és az ő egyszülött fiától, az Úr Jézus Krisztustól. Amen. Kedves testvéreim, a 214. számú dicséretünk első versének éneklésével kezdjük meg Isten tiszteletünket. A 214. számú dicséretünk első versét énekeljük, amely így kezdődik: sok nyavajánkban atyánkhoz. Atyánkhoz kiáltunk, mert segedelmet sehol sem találunk. Csak ő mi nékünk, atyánk is gyámolunk, minden helyünket elfoglalva folytassuk énekben mondott imádságunkat, a 25. Zsoltárunk első három versének éneklésével. A 25. Zsoltárunk első verse így kezdődik: szívemet hozzád emelem, és benned bízom, Uram. Szégyenítettem, nem nevet senki rajtam, mert szégyent nem vallanak, akik hozzád esedeznek, azok bíronkodjanak, akik hitetlenül élnek. Utaid, Uram, mutasd meg, hogy el ne tévejedjem. Te ösvényidre taníts meg, méken intézd menésem, és vezérelj engemet a te szent igaz igédben. Oltalmazd életemet, mert benned bízom, Úr Isten. Emlékezzél jó voltodból, emlékezzél irgalmadból, mely megmarad örökre. Nyújtságomat védkét, kérlek, hogy meg ne említsed, sőt, nagy kegyességedet én Istenem megtekintsed. A mi segítségünk jöjjön a mi mennyei atyánktól, aki úgy szerette a világot, hogy az ő egyszülött fiát adta, ha valaki hisz ő benne, el ne vesszen, hanem örök élete legyen. Amen. Foglaljuk el helyünket, kedves testvérek, és hallgassuk meg hitvallásunknak, a Heidelbergi KT-nak a 9. úrnapjához tartozó kérdés feleletét, amelyek a mi egyetemes keresztjén hitvallásunkhoz kapcsolódnak, azon belül is az első tételhez, amelyet az Atya Istenről vallunk. Mit hiszel, amikor ezt mondod? Hiszek egy Istenben, mindenható Atyában, mennek és földnek teremtőjében. Hiszem azt, hogy a mi Urunk Jézus Krisztusnak örökkévaló Atya, aki a mennyet és a földet minden bennük lévő dolgokkal egyetemben semmiből teremtette, és örök tanácsa és gondviselése által most is fenntartja és igazgatja, az ő fiáért, Jézus Krisztusért nekem, Istenem és Atyám, akiben én annyira bízom, hogy semmit sem kételkedem afelől, hogy minden testi és lelki szükségemet be fogja tölteni, sőt, mindazt a rosszat is, amit a síralomvölgyben rám bocsát, javamra fogja fordítani, mert ezt megcselekedheti, mint a mindenható Isten, és meg is akarja cselekedni, mint hűséges Atya. Isten igéje a 119. Zsoltárból szól hozzánk, a 119. Zsoltár első 8 versét olvasom, ahol ezeket találjuk megírva. Boldog, akinek az útja tökéletes, aki az Úr törvénye szerint él. Boldogok, akik megfogadják intelmeit, teljes szívvel keresik őt, nem követnek el álnokságot, hanem az ő útjain járnak. Te megparancsoltad, hogy utasításaidat pontosan megtartsák. Bárcsak álhatatosan járhatnék utadon, megtartvá rendelkezéseidet, akkor nem vallanék szégyent, ha figyelnék minden parancsolatodra. Tiszta szívből adok hálát neked, tanulva igazságos döntéseidet. Megtartom rendelkezéseidet, ne hagyj el engem soha. Isten áldása legyen rajtunk, akik halljuk az ő beszédét, és adja nékünk, hogy szent lelke jelenlétében megérthessük és szívünkbe vehessük hozzánk való üzenetét. Gyertek testvéreim, csendesedjünk el és imádkozzunk. Dicsőítünk téged, szerető mennyei édesatyánk, hogy nem csak kérhetünk téged arra, hogy mutasd meg a te utaidat nekünk, hanem tapasztalhatjuk és tapasztalhattuk, és egyben hihetjük is, hogy mindig világossá teszed előttünk azt az utat, amely a te utad, amelyen járnunk kell, amely úton a mi életünk téged dicsőít, értelmet és célt nyer, és amely úton a legjobbat tesszük embertársainkkal. Köszönjük neked a te fiadat, az Úr Jézus Krisztust, akit elküldtél el a világra, köszönjük az ő életét, és köszönjük az ő bizonyságtételét, miszerint ő az út, amely te hozzád vezet. Szeretnénk követni Jézus Krisztus, a te fiadat. Szeretnénk az ő útján járni. Alkalomról alkalomra azt kérjük tőled, tedd világossá előttünk ezt az utat. És szent lelked által, aki által jelen vagy közöttünk, végezd el bennünk, hogy ne csak az üzenet legyen tiszta, hanem megérthessük, szívünkbe fogadhassuk mindazt, ami abból bennünket személy szerint érint. Talán olyan utakról jövünk most te hozzád, amelyek magunk választotta utak, de szeretnénk azon az úton elindulni haza, amely a te utad. Légy nékünk segítségül abban, hogy megtalálhassuk ezt, ráléphessünk hittel és bizalommal, járhassunk ezen az úton. Amen. Helyünket foglaljuk most el, kedves testvéreim, és az igehirdetés hallgatására készülve a 165. számú dicséretünk első versét énekeljük. A 165. számú dicséretünk első verse így kezdődik: Itt van Isten köztünk. Itt van Isten köztünk, gyertek őt imádni, hódolattal elé állni. Itt van a középen, minden csendre térve, ő előtte hújjon térdre. Az, aki hirdeti, s hallja itt az égét, adja néki szívét. Kedves testvérek, Isten igéje János evangéliumának 18. fejezetéből, az első 11 versből szól hozzánk, ahol a következőket találjuk megírva. Miután ezeket elmondta Jézus, kiment tanítványaival a Kedron patakon túlra. Volt itt egy kert, ide ment be tanítványaival együtt. Júdás, aki elárulta őt, szintén ismerte ezt a helyet, mert gyakran gyűltek ott össze Jézus és a tanítványai. Júdás tehát maga mellé vette a katonai csapatot, a főpapoktól és a farizeusoktól küldött templomi szolgákat, és odament fáklyákkal, lámpásokkal és fegyverekkel. Mivel pedig tudta Jézus mindazt, amire elvár, előlépett és így szólt hozzájuk: Kit kerestek? Azok pedig így feleltek: A názáreti Jézust. Én vagyok, mondta Jézus. Ott állt velük Júdás is, aki elárulta őt. Amikor azt mondta nekik: Én vagyok, visszatántorodtak és a földre estek. Ekkor újra megkérdezte tőlük: Kit kerestek? Ők ismét ezt felelték: A názáreti Jézust. Jézus így szólt: Megmondtam nektek, hogy én vagyok. Ha tehát engem kerestek, engedjétek ezeket elmenni. Így kellett beteljesednie annak az igének, amelyet mondott: Azok közül, akiket nekem adtál, nem hagytam elveszni senkit. Simon Péternél volt egy kard, azt kihúzta, lecsapott a főpap szolgájára, és levágta a jobb fülét. A szolga neve pedig Málkus volt. Erre Jézus így szólt Péterhez: Tedd hüvelyébe a kardodat. Vajon nem kell kiinnom azt a poharat, amelyet az Atya adott nekem? Kedves testvérek, az elmúlt vasárnap hallhattuk az Úr Jézus Krisztus tanítását, jövendőléseit, amelyeket a tanítványok számára adott, arra nézve, hogy amikor a világban élnek, akkor mire készülhetnek föl. Beszélt nekik Jézus arról, hogy ezen a világon gyűlölettel és utálattal fognak találkozni. És nem csak ezt hozta eléjük Jézus nagyon őszintén, tisztán és egyértelműen, hanem azt is eléjük vezette, hogy milyen módon tudnak a világ gyűlöletével szemben hűségesen megmaradni, megállni az ő uruk mellett. Arra emlékeztette őket, hogy akkor majd ne felejtkezzenek meg arról, hogy ők az Úr kiválasztottai. Kiválasztottai az Úrnak, akikről nem feledkezik meg, és akikhez az ő megváltó Uruk ragaszkodik. Arra is intette a tanítványait, hogy a kiválasztottságuk erősítésén túl maradjanak meg az ő Uruk szeretetében, És megértettük azt is elmúlt vasárnap, hogy ez azt jelentette, Jézus hűségre bátorította az övéit. Maradjatok hűségesek hozzám minden körülmények között. Akkor, amikor Jézus erről beszélt, a tanítványok nem is gondolták azt, hogy ezek az idők milyen közel vannak hozzájuk. Nem gondolták azt, hogy az az élethelyzet, az a szituáció, amit Jézus elővezett, ott áll a küszöbön. Csak néhány nap telhetett el, és ott találjuk őket rögtön egy ilyen élethelyzetben. Erről számol be nekünk János evangéliuma, a fölolvasott igeszakasz, a 18. fejezet, első 11 verse. Júdás vezetésével megérkeznek a katonák, a főpapi testőrség azért, hogy Jézust elfogják, és bíróság elé állítva elítéljék. Most nem beszélgetni jöttek Jézussal, most nem azért jönnek, hogy teológiai kérdéseket boncolgassanak Jézus Krisztus társaságában, most azért jönnek, hogy elfogják őt, hogy lehetőleg minél gyorsabban elítéljék, és az ítéletet, amelyre nézve a koncepció már megszületett réges-régen a szívükben, hiszen többször olvassuk azt az evangéliumokban, hogy eldöntötték azt, hogy Jézust megölik, hogy ezt az ítéletet végrehajtsák. A történet az ő fejükben már megvan írva. Van néhány pontja ennek a történetnek, amelyet még nem tudtak tisztán, amikor ezt a történetet a szívükben elhatározták, tudnélik Jézus megölését, de most úgy látszik, hogy ezek az üres helyek is beíródnak. Jön Júdás, aki jelenti, Jézus egyedül van a tanítványaival, egy olyan helyen, ahol nincsenek körülötte sokan, gyertek, most el lehet őt kapni. És a katonák elindulnak, és a szívükben nem kevesebb lapul, mint halálos gyűlölet. Végre lecsapunk arra, aki Izrael népét felbolygatja, végre elkapjuk azt, aki kritizálja a vallási elöljárókat, végre megöljük azt, aki utunkba áll, aki nem akarja azt tenni, amit mi szeretnénk. Jön a csapat élén Júdás, és a másik evangéliumból tudjuk, hogy testvéri csókkal, megölelvén Jézust, árulja el ott a sötétben, ki a názáreti, ki az, akit el kell fogni. Jézus látja ezeknek az embereknek az indulatait, látja Júdás szívét is, hogy a testvéri csók mögött micsoda indulat feszül ebben az emberben. Ránéz a katonákra, megszólítja őket, és ettől azok megrettennek, hátratántorodnak, és összeesnek. És ettől a szívükben talán még nagyobb a gyűlölet. Még nagyobb a gyűlölet, mert Jézus anélkül, hogy ellenállt volna, egy pillanat alatt megsemmisítette őket. Aztán fölkelnek a földről, és újra kezdődik a beszélgetés. Miért jöttetek? Kiért jöttetek? Mit akartok? Nagy kérdés számunkra az, hogy Jézus ebben az élethelyzetben miként fog viselkedni. És mi történik a folytatásban? Hiszen most az történik, amiről tanította a tanítványait. A világ gyűlölettel felétek fordul, azt gondolja, amikor a ti életetekre tör, hogy az Istent tiszteli ezzel. Most maga Jézus van ebben az élethelyzetben. Különösen is fontos az, hogy megértsük, megvizsgáljuk, hogy mit cselekedett Jézus ebben az élethelyzetben. Csak beszélt a tanítványoknak arról, hogy mit kell majd nekik tenniük? Vagy meg is mutatta nekik azt, hogy hogyan történnek ezek a dolgok? Azt olvassuk, hogy amikor Júdás és a lámpásokkal fölfegyverzett fegyveresek odaérkeznek, akkor Jézus előlépett. Jézus előlépett. És ezzel megerősítette az ő tanítványai számára azt, testvérek, amit korábban egy példázatában így fogalmazott meg, én vagyok a jó pásztor. Én vagyok a jó pásztor. Ő a nyája előtt jár. Nem bújik el Jézus ebben az órában sem. Elszaladhatna, hiszen abban a kertben nincsen közvilágítás. Kérhetné azt, hogy a tanítványok vegyék hirtelen körül. Mondhatná azt is, hogy tagadjátok meg, nem árulja senki azt, hogy én ki vagyok. Melyikünk Jézus? Itt a sötétben talán úgyse ismerik meg. De Jézus előlép. Ő nem béres, mert azt is elmondja, hogy vannak a nyájnak béresei, akik arról ismerhetők föl, hogy amikor veszedelem közeleg, a veszedelmet látva elszaladnak azért, hogy mentsék magukat. A béres nem érdekli a nyáj, jobban szereti a nyájnál a maga életét. A jó pásztor az, az igaz és hű pásztor az, aki a veszedelmet látva előlép, mert drágák és kedvesek neki a báránykái. Hát Jézus ezt teszi. Előlép és előáll. Nem bújik el, nem oson el, nem tagadja meg azt, hogy ő kicsoda, hanem mint hű és jó pásztor eléje lép a nyájnak. Azt kérdezi az ott álló katonáktól, kit kerestek? És amikor közlik vele, hogy mi a názáreti Jézust keressük, akkor azt mondja nekik, én vagyok. Olyan egyszerű ez, azt gondoljuk erre, hát ez a világ legtermészetesebb dolga, hogy Jézus ezt válaszolta. De Jézus annyi mindent válaszolhatott volna erre a kérdésre. Annyi mindent mondhatott volna erre a kérdésre, mégis ezt a nagyon egyszerű és igaz választ adta, én vagyok. Olyan sokszor jött ki ez a mondat Jézus száján, én vagyok. És mindig követte valami példa, amelyben az ő hallgatósága megtudhatta azt, hogy kicsoda Jézus. Én vagyok a világ világossága. Én vagyok az ajtó, én vagyok a jó pásztor. Lehetne sorolni Jézus én vagyok mondásait. Valamit mindig elmondott és elárult magáról. Ki vagyok én? Abban a késő éjszakai órában, amikor őt keresik, akkor előáll és azt mondja, én vagyok. Olyan egyszerű, de ha belegondolunk, mégis olyan megrendítő az, ahogyan Jézus vállalja önmagát. Mert ki az, aki ezt mondja magáról, én vagyok? Ez a názáreti Jézus az Isten fia. Végtelen hatalommal, erővel, bölcsességgel megáldott személy. Ő Isten. És hogy efelől ne legyen kételje, az oda érkező embereknek ezért megmutatja a hatalmát is. Mert nyilvánvaló az, hogy azok a katonák nem a meglepetéstől estek hanyat. Nem attól estek hanyat, hogy milyen könnyen beismerte ez a Jézus azt, hogy ő az, akit mi keresünk. Azok a katonák ott azért estek el, mert Jézus isteni hatalma lett ott ebben az én vagyokban látható, tapasztalható valósággá. Hogy ti csak egy embert kerestek, akiről azt tudjátok, hogy Názáretből származik, hogy egy tanító, de én az Isten fia vagyok. Én az Isten fia vagyok, végtelen hatalommal. És ha akarom, akkor ti egy pillanat alatt megsemmisültök. Ha akarom, akkor ti megbénultok. Ha akarom, ti a földre estek, mert én az Isten fia vagyok. Az vagyok, amiért engem meg akartok feszíteni. Én vagyok. Gyűlölködő, gyilkos szívek, indulatok azok, amelyek Jézustól ezt kérdezik, ki vagy te? Gyűlölködő gondolatok és szívek azok, amelyek ezt mondják, mi a názáreti Jézust keressük. És az Isten fia érzékelteti velük azt, ti megtaláltátok az Isten fiát. Ti megtaláltátok az Isten fiát. Jézus egyértelműen tudtára adta ezeknek a katonáknak azt, hogy ha én nem akarom és nem engedem, akkor ti soha nem fogtok engem elfogni. Jézus nem tett semmit, nem hókusz-pókuszolt. Amikor azt mondta, én vagyok, akkor ezek az emberek a földre estek. Meg kellett ezeknek az embereknek azt érteni, ott abban a késő éjszakai órában, hogyha Jézus nem járul hozzához, hogy mi elfogjuk, mi jöttünk ugyan fegyverekkel, mi jöttünk gyilkos indulatokkal, akkor mi nem tudjuk őt innen elvinni. Jézus pedig egyértelműen bizonyítja nekik azt, hogy noha megtehetném, hogy ti üres kézzel menjetek vissza a főpapok elé, mégis odaadom magam nektek, szabadon. Nem ti fogtok el engem, én adom magam nekem, nektek oda. Én megtehetném, hogy ellenállok, semmit nem tudnátok ellene tenni, de én kiszolgáltatom magamat nektek, mert én vagyok. Mert abban az én vagyokban nem csak az válik előttünk nyilvánvalóvá, hogy Jézus az Isten fia, hanem az is érzékelhetővé válik, hogy milyen az Isten. Jézus tehát előlép, mint jó és igaz pásztor, megmutatja az ő hatalmát, és mégis enged a gyűlölködő szíveknek. De mielőtt elvinnék, még megharcol egy harcot az övéiért, hiszen ő pásztor, akinek nyája van. És az a nyáj gyenge, erőtlen báránykákból áll. Azt mondja Jézus, hogyha ti engem kerestek és értem jöttetek, akkor ők, akik itt vannak velem, hadd menjenek el szabadon. Ha nem értük jöttetek, és nem érdekelnek ők titeket, akkor ők hadd menjenek szabadon. Milyen csodálatos Jézusnak ez a szeretete. Nem csak a gyűlölködő szíveket ismerte Jézus, hanem ismerte az övéinek a szívét is. És nagyon jól tudta, hogy az övéi még nem készültek fel. Nagyon jól tudta azt, hogy az övéit még védeni kell. Ők még nem alkalmasak arra, hogy az Isten országának mártírjai legyenek. Most még kell, hogy lássák Jézus példáját maguk előtt. És ha majd látták a pásztort meghalni és győzni, majd akkor meg fog bátorodni a szívük. Majd akkor eszükbe fog jutni az ő uruknak, Jézusuknak intelme. Kiválasztottak vagytok. És ahogy az Atya engem föltámaszt és előhoz a halálból, úgy nektek sem kell félnetek, mert az Atya nem hagy el benneteket. Kiválasztottak vagytok, akiket az Atya soha nem felejt el. És ha megmaradtok a hozzám való hűségben, akkor élvezni fogjátok az Atya hűségének minden áldásait. Most tehát menti az övéit, mint jó pásztor, akkor ők hadd menjenek. Meg kell azt kérdeznünk, hogy Jézus miért viselkedett így? Miért cselekedett így? Azt is gondolhatnánk, hogy azért, mert korábban pont erről beszélt a tanítványoknak, hogy majd gyűlölni fognak titeket, de ne felejtsétek el, hogy Istenre rábízhatjátok magatokat, ő hűséges hozzátok, és meg fog benneteket menteni. Gondolhatnánk azt is, hogy a titok az, hogy Jézus valamit mondott korábban, és most tartania kell ehhez magát. De mindannyian tapasztaljuk azt, hogy sokszor előfordul velünk az életünkben az, hogy mondunk valamit, de mégsem vagyunk képesek ahhoz tartani magunkat. Elhatározunk valamit, de nem vagyunk képesek véghez vinni. Sokszor még olyankor sem, amikor nagyon akarjuk. Amikor már utálunk belenézni a tükörbe, És azt mondani, hogy hányszor köpöd magad szembe, mert már megígérted, már eldöntötted, már elhatároztad, hogy nem fogod így, vagy nem fogod úgy tenni, mondani, csinálni. És most sem sikerült. Azért, hogy Jézusnak miért sikerült, csak egy nagyon egyszerű válasz volna rá azt mondani, amit a legtöbben gondolnak, hát azért, mert ő Isten volt. Azért, mert ő Isten. Hát neki könnyű volt, hát ő Isten volt. Hát persze, hogy nem szaladt el, meg nem félt, meg egyéb dolgok, de azért hadd tegyük hozzá, hogy ez a gondolat csak egy féligazság. Mert az a Jézus, akit ebben az élethelyzetben az istensége alapján könnyedén fölmentenénk, azt gondolom, hogy neki könnyű volt, az a Jézus a más evangéliumok szerint néhány perccel ezelőtt a találkozás előtt vértizzadt, és nagyon is emberi módon azért könyörgött, Atyám, ha lehetséges, múljék el tőlem ez a pohár. Múljék el tőlem ez a pohár. És amikor ezt a motívumot megértjük, ami ezelőtt az esemény előtt történt, akkor megértjük azt is, hogy Jézus miért cselekedett így. Nem csak azért, mert a szava kötelezte őt, hanem azért, mert fölkészült arra, hogy így cselekedjen. Fölkészült. Hogyan készült föl? Azt olvassuk, ott imádkozott. Leborulva az Atya színe előtt. Hogyha lehetséges, akkor ne kelljen az életének ezen a részén keresztül mennie. Múljék el tőlem ez a pohár, de ne úgy legyen, ahogyan én akarom, hanem úgy, ahogyan te. Azaz Jézus, mikor eljött az életébe ez a helyzet, amikor ott álltak vele szemben gyűlölette és gyilkos indulattal, már fölkészült mindenre. Fölkészült, mert azt mondta az Atyának, tudom, hogy eljött ez az óra, amelynek most meg kell történnie, mégis legyen meg a te akaratod. Én hű akarok maradni hozzád, Atyám, mert szeretlek téged. Jézus többször beszél arról a szeretetről, amely őt az Atyához, és az Atyát ő hozzá köti. És most is úgy készült erre a döntő eseményre, hogy az Atya előtt megvallotta a szerelmét. Ne úgy legyen, ahogyan én akarom, hanem legyen úgy, ahogyan te akarod. Miért? Mert én szeretlek téged. Mert én szeretlek téged, Atyám. Olyan csodálatos és olyan nagyon elgondolkoztató is ez. Valóban ott dőlt el minden? Jézus hűsége, az, ahogyan ő előáll, előlép és szól, ez valóban ott dőlt el a megelőző percekben? Igen, testvérek, abban a láthatatlan belső szobában, amely ebben az esetben a Gecsemáné kertje volt, ott dőltek el a dolgok. Ahol Jézus kiszolgáltatta magát az Atyának, megvallotta szerelmét, hűségre kötelezte magát, és kimondta azt szívében, lelkében, legyen minden úgy, ahogyan te akarod. Jézus nem csak beszélt arról, hogy hogyan kell abban az élethelyzetben magunkat viselni, amikor a világ gyűlöletét tapasztaljuk, hanem maga példát adott az övéinek erről, és tanította az övéit erről. És ezért fontos nekünk, hogy lássuk az ő életét, lássuk mindazt, amit ő tett, és kövessük őt mindebben. Miért? Azért, testvérek, mert ebben a történetben ott szerepelnek a tanítványok is. Azok a tanítványok, akik nem voltak fölkészülve. Jézus beszélt nekik arról, hogy mik fognak rájuk következni, de a tanítványok nem készültek erre föl. Hallottak róla, de akkor olyan nagyon távolinak tűnt, misztikusnak tűnt az, hogy őket majd Jézus mellett gyűlölni fogják, meg üldözni fogják. Nem foglalkoztak komolyan ezzel a dologgal. Amikor Jézus készült, akkor ők aludtak. Péter is aludt. Péter is aludt, amikor imádkoznia kellett volna. Ha ott lett volna Jézussal, abban a belső szobában, akkor tudott volna arról a pohárról, amelyről Jézus ott Júdás előtt is említést tesz. Mert azt mondja Jézus, nem kellé kiinnom azt a poharat, amelyet az Atya adott nekem. Talán nem is tudták Péter és a többi tanítvány, hogy miről beszél Jézus. Ha ott lettek volna vele, a küzdésben, az elcsendesedésben, az elhatározásban, akkor tiszta lett volna előttük az, hogy miről beszél Jézus. Akkor tudták volna, hogy mi van abban a pohárban, amelyet Jézusnak ki kell innia. De ők ezt nem értették, mert hallani ugyan hallották Jézus proféciáját, de nem készültek vele együtt mindarra, ami elkövetkezendő. Nem értette Péter, és nem értette a többi tanítvány sem azt, hogy itt igazán mélyen miről van szó. Talán azt gondolták, hogy egy egyszerű utcai támadás. És ennek megfelelően is viselkednek. Voltak abban az időben is útonállók. Talán hirtelen át sem ment a fejükön az, hogy mi is történik itt. Sötét volt, sok minden nem láthattak azoknak a lámpáknak a fényében. Talán azt sem értették pontosan, hogy Júdás hogyan keveredik oda. Voltak 12-en Jézus körül, hát abból egy elmaradt valamikor az este folyamán, lehet, hogy nagyon észre se vették. Most meg újra ott van, nem értik, cikáznak a gondolataik, mi történik itt. És Éter előkap egy kardot, és oda csap bele az egyik szolga felé, és levágja annak a fülét. Péter olyan fegyverrel akar küzdeni, ami nem az ő kezébe való, mert Péter halász volt, nem katona volt, ez a fegyver nem az ő fegyverzete volt, és olyankor akar küzdeni ezzel a fegyverrel, amikor ennek nincs ott az ideje. Nincs ott az ideje azért, mert Jézus azt mondta az Atyának, én elfogadom, hogy legyenek úgy a dolgok, ahogyan lenniük kell a te akaratod szerint. És nincs ott az ideje ennek a küzdésnek azért sem, mert Jézus már megegyezett arról, hogy a tanítványok mehetnek. Már Jézus megegyezett a szolgákkal, ha ti engem kerestek, ők hadd menjenek. Péter aztán, valamint fölbuzdulva, megbátorodva, hirtelen indulatból előkapja a kardot és suhint. Örülhet, hogy nem történt nagyobb baj. Miért történt ez a tanítványokkal, akikről más evangéliumokban azt is olvassuk, hogy ezután a jelenet után elszaladtak. Egyik úgy szaladt el, hogy még a ruháját is ott hagyta. Miért történt ez velük? Azért, mert ők aludtak, amikor készülni kellett volna. A páska vacsora után a Gecsemáné kert hűvösében ők aludtak. Nem készültek, nem imádkoztak. Nem imádkozott az a három sem, akit Jézus külön vitt magával. Pedig többször is odament hozzájuk, ébresztgette őket. De ők úgy gondolták, nem kell készülni. A dolgok olyan szépen, simán mennek itt körülöttünk. Olyan szép és megható ez az ünnep, belefér egy kis pihenés, egy kis nyugalom. Nem gondolták azt, hogy a világ gyilkos indulata már elindult a jeruzsálemi templomból, már kilépett a városkapun, már ott áll a Gecsemáné kertjének szélénél. Ők még mindig alszanak, miközben megváltó Jézusuk fölkészül. Kedves testvéreim, nem tudom, hogy magunkra ismerünk-e. Magunkra ismerünk-e azoknak a tanítványoknak a személyében, akik hallják ugyan Jézus szavait, még az ő felszólításával is szembesülnek, mégsem mennek abba a belső szobába, hogy készüljenek, hanem csendesen, békésen töltik az éjszakát. Talán sokszor ilyenek vagyunk mi is. És ilyen volt Isten népe nagyon sokszor, amikor a világ gyűlölete egy pillanat alatt fölizzott, és az Isten népét készületlenül érte az a gyűlölet, amellyel a világ odafordult felé. Mert aki alszik, az lehet, hogy tud dolgokat, de a szívében, lelkében, mikor fölébred, hirtelen, biztosan nem fogja tudni azt, hogy mi a teendője. Testvérek, Jézus Krisztus igaz példát adott elénk. Mint jó pásztor vezette és vezeti az ő nyáját. És ma arra bátorít bennünket, hogy noha talán olyan csendesnek és nyugodtnak tűnik minden körülöttünk, ahogyan erről az elmúlt vasárnap is szóltunk, kezdjünk készülődni. Kezdjünk készülődni. Újra hadd mondjam el nektek, testvérek, azt, hogy nem azért kell készülődni, mert én azt mondom, nem azért kell készülődni, mert viharfelhők vannak az égen, hanem azért kell késznek lenni szüntelenül, mert mi nem ismerjük azt, ami ránk következik. Mi azt sem tudjuk, mit hoz a holnap, azt mondja a Szentírás. És mégis alszunk nyugodtan, belemerülve önmagunkba, a saját kis életünkbe, nem készülve arra, ami előttünk áll. Testvérek, az ördög rostálja az Isten népét. Újra és újra. Megpróbálja az Isten népét. Talán azt gondoljuk, hogy most nem azok az idők járnak. Sokszor nem az agresszió, a nyílt agresszió az, ami a rostát jelenti. Az ördög sokszor altat bennünket, és aztán hirtelen csap le, tudván azt, hogy készületlenül fog bennünket érni. Jézus példája azt mutatja nekünk, hogy mennyire fontos az a belső szoba az életünkben, ahol Istennel vagyunk, mert nem azokra az élethelyzetekre kell nekünk elsőrenden készülnünk, amelyeket ma még nem is feltételezünk. Ne azon gondolkozzatok, hogy vajon ki lesz az, aki a keresztjének ellen föl fog lépni. Mert mi általában ezt szoktuk tenni. Szétnézünk a horizonton is, keressük, kutatjuk, hogy van-e egy Hitler a láthatáron, van egy Hruscsov a láthatáron, vannak-e olyanok a láthatáron, akik a keresztjénekre veszedelmesek lehetnek. És ha nem látunk, én akkor nyugodtan hátra dőlünk. Jézus nem ezt tette. Jézus az atyával való belső, szoros közösségét erősítette. És ez a belső, szoros közösség volt annak a titka, hogy amikor odajöttek a katonák, és azt kérdezték, Jézus tőlük kit kerestek, és ők azt mondták, Jézust keresek, akkor ő előállt. Akkor ő nem futott el. Testvérek, minden győzelmünknek a titka abban van, hogy mi van abban a bizonyos belső szobában. Mi van abban a belső személyes kapcsolatban Istennel? Mikor jártál ebben a szobában? Hányszor várt és vár téged ott Isten, de te nem érsz rá bemenni? De te nem tudsz rá időt szakítani? Olykor ugyan talán benyitod az ajtót ebbe a szobába, de nincs időd leülni Istennel beszélgetni. Nincs időd csendben vallani előtte félelmeidről, gyengeségeidről. Nincs időd talán előtte kérni, ahogyan ezt Jézus tette. Ha erre nincs időd, akkor majd az az idő és az az esemény, ahol a világ indulata rátör, biztosan készületlenül fog találni. Akkor majd leszel Péter, meg többi tanítvány, akik vagy vagdalkoznak össze-vissza, vagy elszaladnak. Miért? Mert a szívükben, lelkükben nincsenek készen. Hadd hívjalak benneteket arra, hogy gyertek abba a belső szobába, ahol Isten és ti vagytok ott. Ez a terem, ez a hely, az a belső szoba, ahol Isten és mi vagyunk. Isten és ez a gyülekezet. De mindannyiótoknak kell egy olyan belső szobája legyen, ahol Isten és én vagyok, és ott nincsen más. Ahol a történet arról szól, hogy én és Isten milyen kapcsolatban vagyunk egymással. Ne féljetek ettől a szobától, ne féljetek ettől a csendtől, ne féljetek ettől a személyességtől, mert ahol nincs meg ez a személyesség Istennel, ott mindig csak bukások vannak. Nem csak a külső támadásokban, hanem a kísértésekben is. A legegyszerűbb hétköznapi kísértésekben is. Ha mi védekezni akarunk, és ha mi meg akarunk állni a mi Urunk Jézus Krisztushoz hasonlóan, ha győztesek szeretnénk lenni, akkor testvéreim, Jézus Krisztushoz kell kötni magunkat. Ne a világgal foglalkozzatok. Ne azzal foglalkozzunk, mi van ebben a világban, azzal foglalkozz, hogy mi van Isten és közötted. És a harmonikus ez a kapcsolat, az Isten beszélhet veled, ha te ott azt tudod vallani az Istennek, legyen meg a te akaratod, akkor majd az Isten keresztül fog téged vinni minden háborúságon. Keresztül fog vinni betegségen, keresztül fog vinni szegénységen, és te dicsőíteni fogod az Istent. Keresztül fog vinni a halálon, és magához fog venni. Hisszük-e ezt, testvérek? Arra buzdítalak benneteket, gyertek, gyakoroljuk magunkat ebben. Amen. A 228. számú dicséretünket keressük ki. A 228. számú dicséretünknek az első két versét énekeljük most. Jehova, csak néked éneklek.
Csak néked éneklek, ki volna más, te hozzád fogható. Dicséretet csak néked zengek, csak téged áldlak, ó mindenható. Jövel segíts én, édes Jézusom, hogy könyörgésem mennybe eljusson. Ó, vonj, Atyám, fiadhoz engem, hogy szent fiad is hozzád elvigyen. S még jó voltodat áldva zengem, keblem szent lelket hajléka legyen. Add békességet, ízét érzeni, kér dicséretet, vígan zengeni.
Gyertek testvérek, csendesedjünk el, imádkozzunk. Dicsőítünk téged azért a lehetőségért, hogy eljöhettünk a te szent hajlékodba, mennyei édesatyánk, és együtt lehetünk te veled. Dicsőítünk mindazért, amire emlékeztetsz, és amire bátorítasz bennünket. Hadd legyen különös imádságunk ezen a mai délelőttön az, hogy segíts meg egyen-egyenként bennünket abban, hogy be tudjunk menni abba a belső szobába, ahol te vagy és mi vagyunk egyedül. Segíts meg bennünket, hogyha soha nem tettük még ezt, akkor hadd legyünk készek odaállni a te színed elé, meghallgatni téged és megvallani te előtted mindazt, ami a szívünkbe van. Köszönjük, hogy te várod a mi bűnvallásunkat, mert meg szeretnél attól szabadítani bennünket. Köszönjük, hogy te várod a mi kételkedéseinknek megvallását, mert meg szeretnél bennünket erősíteni. Köszönjük, hogy arra is kíváncsi vagy, hogyha mi nem tudunk neked hinni, mert meg szeretnél bennünket a hit drága ajándékával ajándékozni. Segíts, hogy megtehessük ezt, ha még soha nem kértük tőled, ha még soha nem álltunk meg a te színed előtt, indíts bennünket erre, és adjál vágyakozást a mi szívünkbe. De kérünk téged mindazok, akik voltunk ott ebben a szobában, akik a tieid vagyunk, és a te tanítványaidnak valljuk magunkat, emlékezzél meg rólunk is, hogy el ne feledkezzünk arról, hogy minden győzelmünk titka a veled való személyes kapcsolatunkban rejlik. Bocsásd meg a mi sok-sok vagdalkózásunkat, azokat a fegyverhasználatainkat, amelyeket nem kellett volna, amelyek nem a mi kezünkbe valók, és amellel megpróbáltuk megoltani a világ felénk való gyűlöletét. Bocsásd meg, amikor nem hallgattunk rád, nem figyeltünk rád, és nem hittünk neked. Könyörülj meg rajtunk, hogy ott legyünk, ahol te vagy. Így áldjál meg bennünket, Urunk, azzal a csenddel, amellyel erővel és hatalommal tudjuk elhordozni mindazt, amit az élet hoz nekünk. Állj mellénk, és fogd a mi kezünket, hogy noha sírunk, legyen a mi szívünkben igaz reménység te feléd. Könyörülj meg így egyen-egyenként rajtunk, minden bajba jutotton, és könyörülj meg így az egész keresztjén népen. Mindazokon, akik magukat hívőknek, a te gyermekeidnek vallják. Hadd legyünk készek arra, bármi következik te reánk, hogy te mellettünk vagy, megfogod a mi kezünket, oltalmazol, megvédesz bennünket, és a te dicsőségedbe fogadsz be. Tisztogasd így a mi életünket, és juttasd bennünket győzelmekhez, hogy dicsérhessünk téged. Dicsérünk téged, Jézus Krisztus, aki keresztül mentél a halálon, de akit az Atya mégis megtartott szeretetében, és aki megtartasz minden bizonnyal minden benned hívőt, legyen áldott ezért a te neved. Amen. Imádkozzunk úgy közösen, ahogy Jézus Krisztustól tanultuk. Mi, Atyánk, ki vagy a mennyekben, szenteltessék meg a te neved. Jöjjön el a te országod, legyen meg a te akaratod, mint a mennyben, úgy a földön is. Ami mindennapi kenyerünket add meg nékünk ma, és bocsásd meg a mi vétkeinket, miképpen mi is megbocsájtunk az ellenünk vétkezőknek. És ne vígy minket kísértésbe, de szabadíts meg minket a gonosztól, mert tiéd az ország, és a hatalom, és a dicsőség mind örökké. Amen. Az Atyának szeretete, a Fiúnak kegyelme, és a Szentlélek Isten közössége maradjon mi vélünk. Amen. Foglaljuk el helyünket, testvérek! Kedves testvérek, szeretette hirdetem gyülekezeti alkalmainkat. Ma délután 5 órai kezdettel a 20-on túliak Biblia óráját tartjuk gyülekezeti termünkben. Kedden délután 5 órakor gyülekezeti hittant tartunk óvodásoknak és alsósoknak. Este 6 órakor Biblia órát ima közösséggel, majd este 8 órától felnőtt konfirmandusaink tanfolyamát. Csütörtökön délelőtt 9:30 órai kezdettel baba-mama kört tartunk a parókia alaksorában. Pénteken délután 3-tól és 4:30-től konfirmandus csoportjainkat hívjuk, majd este 6 órától ifjúsági bibliaórát tartunk, 8 órakor pedig az énekkar férfi szólamának lesz próbája. Hirdetem, hogy szombaton délután 3 órakor református játszókör tartunk. A mai szólam próba az asszony és nőtestvéreknek az Isten tisztelet után elmarad. Hirdetem, hogy jövő vasárnap a szokott rendszerint Isten tiszteletet és gyermek Isten tiszteletet tartunk 9:30 órai kezdettel, és ahogyan a múlt vasárnap is hirdettem, az ifjú és kisgyermekes házaspároknak nem a mai napon, hanem a jövő vasárnap lesz délután 3 órakor a közös összejövetele. Emlékeztetem a testvéreket arra, hogy jövő vasárnap a hónap második vasárnapja lesz, amikor megszokott rendünk szerint a gyülekezet hitelének törlesztésére adakozunk, így készüljünk és hozzuk áldozatunkat. Hirdetem a testvéreknek továbbra is azt, hogy személyi jövedelemadónk 1+1%-áról szabadon rendelkezhetünk. Történelmi egyházak, valamint szervezetek, közhasznú alapítványok javára. Így kérjük a testvéreket és buzdítjuk is egyúttal, hogy jelöljük meg, akik adózunk a református egyházat, mint kedvezményezettet, valamint gyülekezetünk alapítványát, a Békásmegyeri lakótelep templom építése alapítványt. A szükséges papírokat ehhez a kijáratnál az énekes könyvek asztalánál találjuk. Köszönünk a testvéreknek mindenféle segítséget, amellyel a gyülekezeti életünket támogatták, gyarapították az elmúlt héten, az elmúlt időszakban. Szeretettel hirdetek egy lehetőséget 50 esztendőn felüli asszonytestvéreinknek, valamint 55-60 esztendőn felüli férfi testvéreinknek, és bocsánatot kérünk azoktól, akik ebbe a kategóriában nem esnek bele itt a gyülekezetben, majd egyszer ők is bele fognak esni reménység szerint. Van egy kedves nőtestvérünk, akinek a tulajdonában van egy olyan mérőműszer, amellyel a csontritkulást tudja mérni. Ez e fölött az életkor fölött, amit említettem, ajánlatos mindenkinek egy ilyen vizsgálatot elvégeztetni, minél hamarabb derül ki, annál jobban tudnak még rajta segíteni. Ez a mi orvos testvérünk jövő vasárnap az istentiszteleten, vagy az istentisztelet után itt lesz, és ott oldalt a gyülekezeti teremben ingyen bérmentve elvégez ilyen vizsgálatot. Az ujjunkra tesznek valami műszert, készüléket, nem szúrnak, nincsen vérzés, 2-3 percbe telik ez a mérés. Szeretette ajánlotta föl, és én hagy ajánljam a testvérek figyelmébe. A jelenlegi egészségügyi törvényünk szerint a TB csak egy ilyen vizsgálatot támogat az ember élete folyamán. Most már 2-t mutatja valaki, köszönöm szépen, javulunk. Vagy 2 évenként 1-et, köszönöm. Ez itt most nem TB dolog, ez itt olyan dolog, hogy aki szeretne, bejön, leül, kedves testvérünk megnézi neki, és javaslatot tesz, ha úgy mutatják az eredmények, hogy valami gond van. Tehát hadd buzdítsam erre a testvéreket, egy jó lehetőség. Az adott életkorok alatt még ezzel nem igazán szoktak foglalkozni, nem jellemző a csontritkulás. Na, valakinek kételjei vannak, azt gondolom, hogy nem fog elutasításra találni. Ezt csak azért mondom, hogy a 2-3 perc egy embernek a vizsgálata, akkor úgy készüljünk, hogy nyilván nem lehet mindenki első, és egy picit itt várni kell az Isten tisztelet után, de bátorítom erre a testvéreket. Az Úr legyen és maradjon gyülekezetünk őriző pásztora. Kedves testvérek, visszatérve az ige üzenetéhez, az Úrral való kapcsolatunkhoz, a már énekelt 228. dicséretünket keressük ki, és a 3. és 4. verseket énekeljük. A 228. dicséretünk 3. verse így kezdődik, ha semmi mást nem kérek tőled.
Ha semmi más nem kérek tőled, csak amit lelked által kérhetek, te szükségimbe teljesíted, mert Jézus hozzád utat készített. Így ötrelmével értem áldozót, és üdvösséget jussomul hozott. Jó tudnom azt, hogy közben járunk, bizton teljesül. Jó nékem, hogy még tart